akkor nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a tavaszi, vagy hát nem is tudom, milyen napnak nevezik ezt a mait. Hát egy igazi áprilisi idő van. Remélem, hogy az időjárásnak tudható be, és nem a Jelenések könyvének ez a, hát viszont ezek a fejezetei mondhatni, a sötét fejezetek, ugye, ha itt emlékeznek, a 16. fejezet csapásokkal tele, 17. a fenevadak, sőt, még előbb már ugye csak a fenevadak, és itt a 18. fejezetben se szép dolgokat tudok ígérni. Szóval remélem, hogy nem ennek tudható be, hogy csak ennyien vagyunk, mert már ennyire, hogy megrettentünk, hogy hú, hát ennyi sötétség után még mi jöhet. Szeretném elmondani, hogy a 19. fejezetben már nagyon szép jeleneteket fogunk látni, mert János a mennyei mennybe a trónra fog tekinteni, és aztán egyre-egyre jobban kinyílik, az új ég, új föld, új Jeruzsálemnek a képével fog zárulni, de hát ma még egyszer utoljára, ugye így szól a címünk, még egyszer utoljára, megtérésre hívás, a 18. fejezettel foglalkoznánk a Jelenések könyvéből. Nem tudom, hogy ki az, aki elolvast előre a fejezetet, nem fogok minden egyes verset megemlíteni, csak fő vonalakban szeretném érinteni ennek a fejezetnek a fő pontjait. Egyrészt látni fogunk egy angyalt, aki egy nagy hatalommal rendelkező angyal. Látni fogjuk Babilont, a nagyvárost. Már találkoztunk ezzel a képpel, az angyal képpel is találkoztunk. Találkozni fogunk Istennek egy felhívásával, és lényegében ez az egész fejezet, mondhatni, erre a felhívásra összpontosul, tehát ez lesz a középpontban, és szeretném egy picit nem a Jelenések könyvéből, de egy picit aktualizálni, hogy ránk vonatkozóan ma mit kell, hogy jelentsen ez a felhívás. És akkor így vizsgálnánk meg. Ugye, ha megnézzük a Bibliában, és akkor kezdjük az angyalnak a képe, nem tudom, hogy kérdezhetek-e, múlt alkalommal, amikor itt voltam, akkor nem volt kérdés a végén. Nekem viszont lehet akkor kérdésem, ugye? Az elején, hogy ez az angyal, vagy angelos kifejezés, héberül malak, ez mire utal, vagy kit jelez, jelképez a Jelenések könyvében? Emlékszik-e valaki? Tehát konkrét angyalt jelöl, vagy vannak más ötletek, javaslatok? Küldött, így van. De nem csak konkrét angyalt, vagy egy konkrét küldöttet kell alatta érteni, hanem mindazokat a küldötteket, akik ugye Istennek az üzenetét képviselik ebben a világban. Nem tudom, hogy emlékeznek-e arra a három angyalra, ami a 14. fejezetben jelent meg, és ez azért lényeges, mert nagy hasonlóság van a 18. fejezetben lévő angyal üzenete, és a 14. fejezetben lévő második angyal üzenete között hasonlóság van, de mégis különbség. Majd mindjárt erre kitérnek. Ugye tehát ez a három angyal, ami a Jelenések könyve 14. fejezetében volt, vagy küldött, lehet így is nevezni, ez nem csupán egy küldött, hanem mondhatni azokat szimbolizálja, azokat személyesíti meg, akik ezt az üzenetet, az adott üzenetet ugye elviszik szélesebb világra. Ugye az első angyal, ha emlékeznek, volt az, aki Isten ítéletének a közelségét hirdette meg, eljött ugye az Isten ítéletének órája, aki teremtette az eget és a földet. Biztos volt erről szó, hogy a teremtő Isten képe hogyan jelenik itt meg. Második angyal, ugye leomlott Babilon a nagyváros. Na hát ez fog majd mindjárt itt visszaköszönni, de egy kicsit másképp. És a harmadik angyal ugye meghirdeti az ítéletet azok fölött, akik a fenevadnak képét, bélyegét imádják, illetve felveszik homlokukra és kezükre. Ha megnézzük ennek a három angyalnak a küldetését, hát látjuk azt, hogy melyik időszakára vonatkozik a földtörténelmének. Hát a végére vonatkozik, és azt látjuk, hogy Isten még vár ha így a 18. fejezetet ide tesszük, akkor látni fogjuk, hogy Isten még vár, és úgymond még megtolja a kegyelmi időszakot az emberiség fölött, hogy még egyszer, ahogy a címben is olvastuk, még egyszer utoljára megtérésre hívjon. Ami hasonlóság és ami különbség van a 18. és a 14. fejezet angyalai között, azt láthatjuk, hogy azok az angyalok az ég közepén repültek. Erről az angyalról viszont azt látjuk, hogy János úgy látta, hogy leszállt a mennyből, és a föld fénylett a dicsőségétől, vagyis leszállt a földre. Ez a földre is leszállt ez az angyal, és ugye amíg azok az angyalok, hát ott az ég közepéből hirdették az üzenetüket, ez az angyal viszont már nagy, tehát egy nagyobb hangsúly kerül a felhívásra, tehát még nagyobb hangsúly kerül Babilon elestére, ledőrésére, és ugye hát egy másik angyalnak írja, tehát mondhatni ez a hányadik angyal, ha így a három angyal mellé tesszük, akkor ez már negyedik angyal lesz. Ugye itt nem arra kell gondolni, hogy akkor itt különböző embercsoportokról van szó, tehát négy embercsoport, ami egymást követik, hanem lényegében ezek az üzenetek egymásra épülnek, ugyan arra vonatkoznak, mégpedig Isten megmentő szándéka nyilatkozik belőle. Ahogy említettem, tehát nagy hatalma vala ennek az angyalnak, így fejezi ki, és ez a nagy hatalom, ez vonatkozhat egyrészt arra a meggyőző erőre, amely által a hirdetett üzenetet kíséri, ez az üzenet pedig hát Istennek az utolsó figyelmeztetése a bűnvilágában élő emberiség felé, olyan meggyőző erővel fog hirdetni, hogy minden ember előtt világossá válik. Tehát itt már nem marad senki ezután az üzenet után, aki azt mondaná, jaj, mi nem tudtunk róla, vagy nem ismertük föl, hogy miről van szó, mit jelent az Isten iránti engedelmesség, és mit jelent a fenevadnak az imádata. Tehát itt minden ember előtt világossá fog válni, ezt fejezi ki ez a nagy hatalom. És ennek az üzenetnek a hatása alatt minden embernek döntést kell hoznia. Minden embernek döntést kell hoznia. Hát én azt hiszem, hogyha csak itt állnánk meg, és megnéznénk a mai aktualitást, az egy nagyon nehéz lenne, mert a mai világban ki az, aki szeret döntéseket hozni. Én azt hiszem, mi nagyon nehezen hozunk döntéseket. Sokszor szeretjük úgy jól megrágni, jól megvizsgálni a dolgokat, de vannak helyzetek, a Biblia beszél ilyen helyzetekről, amikor nincs idő a késlekedés, hanem bizony cselekedni kell. És ha megnézzük a Földnek az állapotát, mellé tesszük ennek az angyalnak az üzenetét, és a Biblia egészének az üzenetét, akkor például a megtéréssel meddig várjon az ember? Van egy történet, egyszer egy olvastam egy ilyen történetet, vagy egy misszionáriushoz bekopogtatott valahol a messze vidéken egy ember, és azt mondta, hogy nagyon szép és nagyon tetszik, amit beszélsz nekem erről a Jézusról, a megtérésről, hogy jobb életet kelljen élnem, de hát tudod, nekem még vannak terveim, céljaim, stb. Mondj egy időpontot, hogy úgy körülbelül mikor jöjjek vissza, hogy legutolsó idő, melyik az az időpont, amikor visszajöhetek még, és akkor megtérek. Akkor én is keresztény leszek. És azt mondta ez a misszionárus ennek az embernek, hát jó, hát élni akarod az életed, éljed, de a halálod előtt 5 percet, gyere vissza. Az az utolsó idő. Fiatalán megörült, jó, de jó, na, még van idő. Ez kiment, aztán visszajött. És talán sejtik, hogy miért. Mert mikor lesz az? Mikor lesz? Ugye? Tehát, amikor olvasok ezt a földhívást, és mondom, tehát, ha csak itt megállnánk, és az aktualizálás magunk felé, hiszen magunknak olvassuk a Bibliát, nem másnak, nem a fenevadatnak olvassuk a Bibliát, nem Babilonnak olvassuk a Bibliát, hanem magunknak, hogy mi mit tanulhatunk belőle, és ez a hívás elsősorban felénk fog mutatni, majd mindjárt látni fogjuk, hogy kihez szól ez az üzenet. hogy Babilont ott kell hagyni? Nem úgy általában az emberekhez szól, hanem azt fogjuk látni én népem. Tehát akik még így hát Istenhez tartozónak akarják magukat mondani, de még esetleg így döntés előtt állnak. Tehát ez igenis rólunk szól, ez a rész nagyon is, és bizony dönteni kell, döntést kell hozni. Vannak emberek, akik úgy vélik, hogy hát én nem imádom a fenevadat, nem vagyok sátánista, hát keresztény is ugye magam módján vagyok, mondhatni, én majd úgy valahogy ugye a középúton elevickélek. Én azt hiszem, ezt már mindannyian láthatjuk a Jelenések könyvéből. Hány csoport van? Három? Van egy középutas is? Megtanulhattuk, hogy hány csoport van? Csak kettő. Jézus Krisztus is erről beszél, ugye, aki nincs velünk, és azt mondja Jézus, az ellenünk van. Tehát aki nem Jézussal van, az valhatja magát akárminek onnantól fogva, lehet jó ember is, mint a gazdag ifjú, meg sokan, de ha nem Jézussal van, akkor ellene van. És azt látjuk, hogy ez az üzenet, ennek az üzenetnek a hatására, arról beszél a Jelenések könyve, el fog jönni egy olyan időpont, amikor minden embernek világosan dönteni kell, hogy melyik oldalon áll, melyik oldalra teszi le a voksát. És ahogy említettem, ugye miről szól ez a kiáltás, miről szól ez az üzenet? Arról szól, kiált a teljes erejéből nagy szóval, leomlott a nagy Babilon, lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlőcévé, minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlőcévé, és még lehetne olvasni a jelzőket Babilonról, de egyébként, ha itt megállunk, ugye ez a nagy Babilon kifejezés, ezzel találkoztunk már, ugye Babilonnak a képe a Szentírásban több helyen fölbukkan. A legelső ilyen hely, emlékszik valaki, hogy hol fordul elő Babilonnak a neve, említése, Babilon városának az említése? Torony előtt már van említve. Ugye maga Babilonnak a neve, és lehet, hogy ez egy kicsit ismétlés is lesz, mert lehet, hogy volt már róla szó. Ugye Istenek kapuja ezt fejezi ki, hiszen ők úgy értelmezték önmagukat, hogy ők vannak a legszorosabb kapcsolatban az Istenekkel, ugye több istenhívő vallásról volt szó, és Nimródnál van megemlítve, hogy ott van Babilon városa is, ott van Ninive városa is például megemlítve, és itt szerepel vele kapcsolatban. A kutatók úgy vélik, hogy azok a városok, amik itt fel vannak sorolva, azokat Nimród építette. A Biblia nem említi, hogy ő építeti, vagy építi ezeket a városokat, de hogy az ő nevével kapcsolatban hozza a Biblia, ez biztos. Aztán Bábel tornya, ugye az első bukás központja lett, ami ott van Babilonban, mai Irak területén, és aztán a nagyváros kifejezés ugye 6-szor fordul elő a Jelenések könyvében, és ha megnézzük, ebből ugye 3-szor, tehát a fele az itt van a 18. fejezetben, ez a 6-os szám, ez megint ugye visszaköszön. Babilonban a 6-os számot nagyon kedvelték. Ha csak a mai órára valaki rá tekint, és hogy 60 másodpercre van fölosztva, mit gondolnak, ez honnan jön? Hát innen Babilóniából jön, tehát a babiloniak osztották ezt így föl, ők tették ezt meg, és ez a 6-os szám, ugye a Jelenések könyvében is visszaköszön, szemben ugye a másik számmal, az isteni számmal, mert ez a fenevadnak a száma is a 6-os, 3-6-os, emlékszünk? Ugye, és van egy másik szám, a tökéletesség száma, ami pedig az Isten száma, ami egyel több, a 7-es, ugye, az itt most nincsen meg, de Babilon itt megjelenik. És ha megnézzük Babilont, ugye, és a Bábel tornyát, amit említettem, ugye miről nevezetes Bábel tornya? mi volt az embereknek a terve, hogy az égig emelkedjenek, hogy az egekig emelkedjenek, vagy látni fogjuk itt a Jelenések könyvében, megemlíti a prófét, megemlíti János apostol, hogy az egekig hatott az ő bűne. Tehát, ugye itt a párhuzamok a különböző bibliai megjelenésekkel ott vannak. Ugye Bábelnek a képe, ugye a nyelvek összezavarása, a zűrzavar, ennek a képe is a Bábel, a Babilon, és ennek egyébként van egy ellentétes párja az Új Szövetségben, ez pedig a pünkösd ünnepe, mert ott viszont miről szólt a pünkösd ünnepe? Hogy a különböző nyelvű emberek az apostolok prédikációját mind megértették. Tehát úgymond a nyelveknek hogy valahol a különböző nyelvűek összegyűjtése, itt pedig a szétszóratás. Tehát egy ellentétes példája Bábelnek az Új Szövetségben a pünkösd ünnepe. Ha figyelünk, ugye érdekes ezeket párhuzamokra odafigyelni, hogy az ember úgy jobban megjegyzi, jobban megérti a lényeget. Aztán Babilon másik megjelenése, ugye a babiloni fogság, amikor ugye elviszik Istennek a házának az összes edényét, tárgyakat, kincseket, Jeruzsálem fáfát lerombolják, Nabukodonozorra, valaki Dániel könyvét olvassa, ugye az ott játszódik Babilóniában, és arra várnak, hogy végre valahára ennek a fogságnak legyen vége. Bár az akkori Babilon, ugye ez az új babiloni birodalom, ekkor éri el a csúcspontját, tehát sehogyan se nézett ki, hogy ez valaha is össze fog dőlni, valaha is ennek vége lesz, és Babilon városa talán ekkor érte a legnagyobb nagyságát. Itt lehet látni ugye a rajzon, ahogy lerajzolták, ugye az Eufrátesz folyó, ahogy keresztül folyt a városon. Herodotosz leírása szerint egy négyzet alakú város, 21,5 km hosszú városfalakkal volt körülvéve, és 100 méter magas és 25 méter vastag falak voltak. Harci szekerek voltak képesek, tehát itt őrjáratozni ezeken a falakon. Ugye itt a déli fal bejáratát láthatjuk, hogy ezek már újjáépített falak. Saddam Hussein ugyanis megpróbálta újjáépíteni még anno Babilonnak a városát, aztán persze abban maradt, tehát ez a déli fal, déli rész, ez sikerült rekonstruálnia valamilyen szinten. És ha itt mellé teszünk Herodotosz leírását a különböző korabeli, ókori városokról, hát tényleg mit mondhatunk? Ez a Babilon valaha is el fog pusztulni? Úgy nézett ki az akkori kor szerint? Hát nem. Ez egy bevehetetlen város. Egy olyan város, ami soha nem pusztulhat el. Ugye Marduk volt a főisten, a kaput láthatjuk. A függőkertek ugye a világ hét csodája közé tartoztak. Kiépített udvarokról beszélnek a följegyzések, imatermek, szökőkutak, emeletes házak voltak, padló fűtés, illetve fűtéssel is rendelkeztek, csatornarendszer volt. Hát ha belegondolunk, ugye a középkorban, a középkori Európának a városaiban milyen csatornarendszer volt? Ugye az utcára kiöntöttek mindent. Itt már megvolt a szennyvíz csatorna, tehát föltárták ezeket a rendszereket, és hát tehát gondoljunk bele, hogy mennyire fejlett volt ez a kultúra. Nem tudom, ha valaki Berlinben járt, a Pergamon Múzeumban, érdemes elmenni ebbe a múzeumban, ugye itt van egy makett, Babilon városa, itt a királyi utat láthatjuk, és ugye az Istár kapu, amin át lehet haladni, és ilyen oroszlánok vannak végigrakva ott a folyosón a múzeumban. A leírások szerint 575 ilyen oroszlán, sárkány, bika és egyéb mitológiai állatdíszítés volt, és ha valaki végigmegy itt a folyosón, akár a múzeumban, hát tényleg az az érzése lehet, hogy hát ha valaki ide belépett ebbe a városba, a Babilon városába, egy pompa, fényűzés, gazdagság, egy erő, volt mindebben, és ez nem pusztulhat el. Ennek soha nem lehet vége. Ugye nem véletlen az oroszlán kép, amit nagyon szerettek, ha valaki Dániel könyvét olvassa, és ugye ott a világbirodalmak állatokban való megjelenését, pont az oroszlánok melyiket jelképezi, és Dániel se véletlenül használja, mert ő tudta, ott élt, látta, minden nap látta ezeket az oroszlánokat. Tehát az oroszlán jelképezi, ugye sasszárnyas oroszlán jelképezi. És aztán látjuk azt, hogy Babilon viszont mégiscsak megingatható valaki által, ha nem is olyan külső emberi ellenség által, mint ahogy ők azt hitték is, de hogy az Isten igenis bármikor beleszólhat, és ezt akarja ugye Dániel könyvében megtanítani Nabukodonozornak az álmokon keresztül is az Isten, hogy ő dönt királyokat, tesz királyokat, és annak adja, akinek akarja. És egy alkalommal ugye a 4. fejezetben olvashatunk arról, amikor Nabukodonozor ugye ott sétál a palota tetején, és azt mondja, ez a nagy Babilon. Már megint ugye a nagy Babilon jelenések könyve. Ugye a nagy Babilon, amit én építettem. És mi történik Nabukodonozorral? Talán emlékeznek, ugye őrültség vesz erőt rajt, hogy milyen betegség, sokan kutatják, leírják, nem akarok ebbe belemenni, de látjuk azt, hogy aztán utána, amikor Belsazár lesz a trónörökös, akkor bukik el végül is ez a birodalom. És hogyan bukik el? Remlának ez a gyönyörű képe ábrázolja, az írás a falon megjelenik, de hogyan pusztul el Babilon? Hány napig, hány évig ostromolják a várost? Egyáltalán kik foglalják el? Nézzük egy picit. Médek és perzsák, igen, foglalják el. Egy éjszaka alatt elfoglalják. Jelenések 18-ban, ha megnézzük, hogyan jönnek rá a csapások? Egy nap alatt, sőt, egy óra alatt. Tehát tehát az embernek, amikor így olvas és összerakja, hát igen, Dániel proféciája, vagy Dániel könyvére utal itt János, persze, hát tegyük föl a kérdést, hát ez van Krisztus előtt 538-539-ben. Na most Babilonnak azután vége. Tehát nem épül föl ilyen nagy hatalmas várossá. Mikor János ezeket leírja, ezeket a sarokat, és most vissza a 18. fejezethez a jelenések könyvébe, az ókori Babilon már rég nincs sehol. Romok vannak János idejében a városnak a helyén. Akkor miről beszél mégis János? Hogy leomlott a nagy Babilon. Perzsák elfoglalták. De akkor mi ez az egész? Mi ez az egész kép? Babilon nem csak Babilont jelképezi, nem csak a Bábel tornya van itt benne, nem csak a Nimród által épített város, nem csak a fogság, nem csak a Nabukodonozori Babilonnak a képe van benne, hanem Babilon, mint zűrzavar kép, mint az istentelenség székhelyének a képe, ez tovább él, és mit gondolunk az első századokban, melyik volt az a város, amit Babilonnak neveznek? Az első keresztény századokban. Melyik városra mondták, hogy ez Babilon? Hogy?
Ninive.
Nem, Ninive már nem volt sehol. Tehát ezek a városok már rég nem játszottak itt szerepet. János korában. Róma. Róma bizony. Amikor az új szövetséget olvassuk, ugye ott van például Péter apostol levele, az első levél, és egy nagyon érdekes, ugye Péter apostolnak az élete hol fejeződik be, talán mindenki előtt ismert, meg hogy hogyan fejeződik be, az is ismert, ugye keresztre feszítik Péter apostolt, és ő kéri azt, hogy ő nem méltó arra, hogy úgy halljon meg, mint az ő mestere, ezért fejjel lefele feszítik keresztre a hagyomány szerint Péter, és amikor ott van már, és onnan ír leveleket Rómából, ír leveleket a különböző gyülekezeteknek. Ezt írja az első levelének a végén, köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet. Hát hol van már Babilon? akkor Péter is elírta volna? Nem írta el, mert Rómát nevezték a keresztények maguk között Babilonnak. Hiszen az istentelen a központja, annak a központja, annak a hatalomnak a központja, ami önmagát dicsőíti, a világot uralja, és üldözi Isten gyermekeit. Ugye a babiloni fogságban is ez a kép jön le. Irénéusz, Tertullián és mások is, ha megnézzük ott ezek az egyházatyáknak az írásait, ők is így jellemzik Rómát, Róma városát, a római birodalmat, mint Babilont az írásaikban. Tehát, amikor János leírja ezt, hogy leomlott Babilon, elesett Babilon, hát persze János korában Róma még állt. Tehát ő nem azt írja le, hogy már leomlott, hanem hogy lássák be az emberek, hogy ennek a birodalomnak leáldozott vége. Az Isten szerint ez egy bukott város. Ez egy bukott hely. És bizony, kiknek szól ez az üzenet? Hát nem véletlen az Isten népének. De nézzük meg, a 18. fejezet 3. versében említés van két szövetségesről, két olyan úgymond pártolóról, vagy pártolókról, többes számba használja, akikkel Babilon szövetkezett. Ugye azt mondja, az ő paráznasága a haragjának borából ivott valamennyi nép és a földnek királyait, ővele paráználkodtak a földnek kalmárai, az ő dolgozódásának erejéből meggazdagodtak. Két csoport, királyok és kalmárok, tehát két csoport, mondhatni két szövetséges, ők fogják aztán a fejezet végén itt siratni Babilont, hogy mit jelent az, majd mindjárt odaig is eljutunk, de mit fejez ki a földnek királya és a földnek kalmárai kifejezés? Hát egyrészt, ami a mai világban is mindenki akar magáénak, hatalom és pénz. Hatalom és pénz. És ugye itt, tehát a fenevad kapcsán, tehát láthatjuk azt már itt a korábbi fejezetekben is, hogy mire épül ennek a hamis Isten tiszteletnek a képe, mire épül itt a különböző fenevadak, a sárkányoknak a képe, mire épül egy vallási, tehát egyházi hatalom keveredik a világi hatalommal, a pénz, tehát igazán nem az igaz Istennek az imádata áll a középpontban, hanem valami ahhoz hasonló, de mi az, ami legfőképpen uralkodik mindenben? A hatalomra való törekvés, és a gazdagságra való törekvés. És ugye ezt siratják aztán majd vissza, ez a két szövetséges. Ugye én most nem akarok belemenni már a paráznaságba, amiről beszélt akár a 17. fejezet, a korábbi fejezetek, hogy hogyan történnek ezek a dolgok. A haragjának bora, amiből iszik valamennyi nép, ez is már a korábbi fejezetekben ott vannak ezek a szimbólumok. De itt ez a két szövetségesnek a megjelenése, én azt hiszem, hogy nem véletlen. És ahogy említettem, tehát kinek szól ez az egész üzenet, ez az egész fejezet? Nem azt mondja, hogy emberek általában fussatok ki belőle, hanem azt mondja, hogy fussatok ki belőle én népem, hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, ugye? Hova akartak menni a Bábel tornya beléltés? Az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Én népem. Ez szintén eszünkbe kell, hogy jutasson egy ószövetségi üzenetet, mégpedig a babiloni fogság megszűnése után el kell mondani, hogy sajnos, ugye, hát persze Isten népe visszatér, három hullámban térnek haza a foglyok a babiloni fogságból, három hullámban viszik el őket, ugye, Nabukodonozor, három ilyen fogságba vitelről olvasunk, és három hullámban térnek haza, de nem mindenki. Nagyon sokan Babilonban maradnak. Miért maradnak Babilonban? Nagyon sokan. Miért gondolunk. Ugye ez a fogság, nem úgy képzeljük el a babiloni fogságot, hogy itt láncba voltak, és akkor 70 évig Dánielék ott láncra verve üldögéltek, vagy egy kőfejtőbe kovácsol, vagy vágták a követ. Nem ilyen volt a babiloni fogság. Ugye az akkori, ókori viszonyok között népcserét hajtottak végre, tehát egyik helyről a másikra át lettek telepítve, és kialakult, hát gondoljunk bele, 70 év alatt kialakult egyfajta egzisztencia, hatalom, ugye? Tehát lett valamiféle hatalma ott embereknek, ha nem is a felső hatalom, bár azért látjuk azt, hogy Dánielék a legfelsőbb hatalomba is bekerülnek, és hát a hatalommal jár egy kis anyag is. Na most ezt ott hagyni? Ezt ott hagyni? És hazamenni? Hát Jeruzsálem, ugye amikor hazahívják a népet, hogy gyertek és menjünk haza, Esdrás, Nehémiás könyvét, ha valaki kinyitja, milyen állapotok voltak akkor Jeruzsálemben? Romok voltak, és amikor elkezdik újjáépíteni Jeruzsálemnek a lerombolt falait, arról olvasunk, hogy jönnek a környező népek is áskálódnak, és keresztbe tesznek, és meg akarják akadályozni. Na most gondoljunk bele, ott vagyunk Babilonban, van már valamiféle egzisztenciánk, egy kis vagyonunk, most ezt megint beáldozni, és visszamenni több ezer kilométert a romokra. Kinek kell ez? Kinek kell ez? És nagyon sokan azt mondták, nem megyünk haza. Jó itt nekünk Babilonban. Jó, ez a Babilon már recseg ropog, ez a Babilon teljesen el fog esni, veszni, de mégiscsak jó ez itt. És ugye jöttek a próféták, az ószövetségi próféták, és csak egyet idézek, például Jeremiást, aki beszél a babiloni fogságról, hiszen ő még a fogság előtt él, de beszél arról is, sajnos látja előre, hogy nem akarnak majd sokan hazajönni, és beszél arról, fussatok ki Babilonból, ki mentse az ő lelkét, ne vesszetek el az ő gonoszságáért, ugye erről beszélt János is, ne legyetek részesek az ő bűneiben, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizetnék érdem szerint, megrészegíti az egész földet, nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek, mondja Jeremiás, mintha ugyanezt olvastuk volna az előbb, nem? Jelenések könyvéből is. Vagyis mire utal ez a két kép? Ma, ha van Babilon, ha ma van egy lelki Babilon, nem tudom, hogy érzékelünk-e ilyet, ilyen lelki Babilont itt körülöttünk, ilyen zűrzavart a mai világban, amit a hatalom meg a pénzészség irányít. Nem tudom, hogy ki az, aki érzékel. És ki az, aki nem érzékeli? Hát igen, ez a jó kérdés. És jól érezzük magunkat benne? Föláldoznánk? Hát lehet, most itt hagyni ezt, de mégis valamiféle biztonságunk van. Hát most ezt adjuk föl, hagyjuk ott minden, valami más legyen számunkra fontos, de hát akkor elveszítjük ennek a világnak a dicsőítését valahol. Hát mégiscsak nekünk haladni kell ebben a világon, nem? Be kell szállni, aki nem száll be a mókuskerékbe, az ami történik ma. Nem követi nyomon az eseményeket. Ugye, az lemarad. Hát aki nem könyököl, aki nem úgy viselkedik, az kimarad. És itt van az Istennek a hívása, kik felé? Hogy nem jó ez, itt higgyétek el. Tehát amikor János leírja, ő bizony a keresztények felé, hiszen az egész Bibliát kiknek szól? Kiknek készíti Isten a Szentírás? Tehát nem csak úgy általában az embereknek, vagy az apostolok a leveleket, hát kiknek írják? Nem a római császárnak, én nem olvastam ilyen levelet, hogy Pál a római császárnak címzett levele. De olyat olvastam, hogy a korintusiakhoz, a római gyülekezetnek, tehát hívő emberekhez, mert bizony megingás van. És kell, hogy erősítsen bennünket az Isten. Kell, hogy úgy észre térítsen, hogy gondoljátok meg, hát ez a Babilonnak ennek leáldozott. És ugye a Jeremiás könyve is, tehát erről beszél, hogy Isten haza akar hívni bennünket. Lehet, hogy ez bizonytalan, lehet, hogy ez teljesen más, mint amit látunk körülöttünk, de mégiscsak ez az, ami az igaz. Most volt húsvét ünnepe, ugye én azt hiszem, sokan fölütésztük magunkba, Jézus Krisztus kereszthalálának a történetét, hogy milyennek az egésznek a lényege, és ugye ott is láthatjuk, hogy a tanítványok azt gondolták, hogy Jézus egy földi paradicsomot fog nekik elhozni, és ezzel szemben ugye teljesen másról volt szó Jézus halálakor. Teljesen más szabadulásról volt szó. És itt is ezt láthatjuk, hogy nekünk embereknek is van egy képünk, egy gondolkodásunk a világról, de Isten szeretné fölfedni az igazi végét ezeknek a dolgoknak, amiről majd a későbbi fejezetek, tehát itt a 19-20-21. Fejezetekben olvashatunk a Jelenések könyvébe, hogy mi az igazi otthon. És a hívőknek az igazi otthon az nem Babilon. Az nem ez a világ, nem ez a föld. Bármennyire is szépnek tűnik most, és úgy jónak látszik, de mégse ez az igazi. Ugye miért kell még egyszer bejelenteni Babilon leomlását? Miért kell ismételt hívásokat tenni az Istennek? Sokan már, ha már itt Pétert említettem, már Péter korában föltették azt a kérdést, hogy hát miért nem jött el még az Isten fia? Jézus megígérte, hogy eljövök értetek, magamhoz veszlek titeket. De miért nem jött el? És azt olvasok, hogy némelyek késedelemnek tartották, de Péter azt válaszolja itt az ő levelében, nem késik az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem miért kell ez? Hosszantűrérettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. És a negyedik angyal üzenete pont erre utal, hogy mindenkinek, mint említettem, ez a nagy hatalommal való megjelent, mindenkinek döntést kell hozni. Mindenkinek meg kell tudnia. És erről az időszakról beszél a Jelenések könyv, hogy el fog jönni ez az időszak. Tehát Péter nem azt mondja, hogy Isten a végtelenségig tűr, hanem hosszan tűr. Tehát hosszan tűr, de nem fogja végtelenségig elnézni. És lehet, hogy valakiknek a Jelenések könyvének ez a képe olyan sötét, tehát az ítélet kép. De hát kinek rossz az ítélet? Ki az, aki fél az ítélettől? Hát mindannyian félünk, nem? Tehát ha kapunk egy idézést, én is tavaly kaptam tanúként egy idézést, egy baleset kapcsán tanú voltam, és hát meg kell mondani, hát nem jó dolog ott állni még tanúként se a bíró előtt. Hát nem örül senki, de egy valamit azért tudtam, hogy hát nem én vagyok az, akit el fognak ítélni, én csak tanú vagyok. Bár ugye hozzátették, hogy a hamis tanúzás és egyéb, és csak azt mondjam, és így, meg úgy. De hát ki az, aki igazán félni valója van? Hát nem annak, aki tisztességes. Az igazán félni valója annak van, akinek ugye rossz dolgai vannak. Az nem akarja az ítéletet, el akarná odázni az ítéletet, de Isten pedig hozza. Miért hozza? Azoknak hozza el, akik várják, hogy ez az ítélet felszínre kerüljön. Jelenések könyvében beszéltünk már ezekről, ugye a szentekről, mert mivel részegítette meg, mivel itatta meg, ugye ez a Babilon a föld királyait? A szentek vérétől ugye részegedett meg. És ezek a szentek itt már a Jelenések könyvében megjelent. Mit várnak az Istentől? Gondolunk itt 5., 7. fejezetek. Meddig nem ítélsz? Mikor? Most már kellene, hogy ítélj. Hát persze, aki részes az ő bűneikben, az nem akarja is. Ha megnézzük, ugye Jelenések könyve 18. fejezet 6. verse elmondja, hogy kettőztessék meg ez a büntetés, kétszeres büntetés lesz Babilonnak. Fizessetek úgy neki, mint ő fizetett néktek, kétszer kettőztessék meg neki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. És hát most itt nem arra kell gondolni, nem mennyiségileg pontosan kétszeres, de ez kifejezi azt, hogy bizony még súlyosabb. Tehát a súlyosságát fejezi ki a büntetésnek a mértéke. Ugye arról beszél, és ez szintén egy ilyen kép, prófétai kép, ami itt megjelenik a Jelenések könyvében, Babilon önmagát dicsőítette, hát gondoljunk bele, az emberek is Bábel tornyán önmagukat dicsőítették, Nabukodonozor ott a palota tetején kidicsőített, nem ez a nagy Babilon, amit én építettem. Itt is ezt látjuk, és mindig ezt látjuk, ha Babilon képe megjelenik a Bibliában, hogy ez egy ilyen önmagát dicsőítő, hát mondjuk egy szervez, nem egy konkrét szervezet, de önmagát dicsőítő csoportra vonatkoztathatjuk. Ugye dobzódott annyi kínnal és gyászsal fizesetek neki, mert ezt mondja az ő szívében, úgy örök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Az asszony kép az megint itt a Jelenések könyvében, nem kell előhozni. Minek a képe? Az egyháznak is a képe. De ez egy profétai kép megint csak, és ez, ha az Ószövetségben nézzük, ott nem az egyházra vonatkozik csupán, hanem persze a vallási hatalom képe is egyben. És az, hogy nem özvegy, vagyis sok híve van, sok követője van, sokan hódolnak előtte. Ugye Ézsaiás könyvében jelenik meg ez az ítélet Babilonról. Beszél Ézsaiás a 14. fejezetben Babilon királyáról, de a 47. fejezetben beszél ugyanakkor az ő büntetéséről, és azt mondja, örökre úr, ezt mondál te magadban, örökre úrnő leszel. Ugye, tehát ez a kép köszönít vissza. Úgyhogy ezekre nem is gondolál, és nem emlékeztél meg annak végéről, és most halld meg ezt, bujálkodó, ugye parázna, a Jelenések könyvében is paráználkodik, aki bátorságban ülsz, mindekettő eljön rád, nagy hamar egy napon, hogyan jön el rád? Megint itt az egy nap, egy óra. Nagy hamar, gyermektelenség és özvegység. Holott te ezt mondál, mondja a Jelenések könyv, hogy én nem vagyok özvegy. Hát, sokan állnak itt mellettem, de mi lesz ebben a nagy Babilonnal? Mivel lesz ebben a nagy Babilonnal? Még azok is, a föld királya és kalmárai, mit fognak vele tenni? Még azok is elhagyják, még azok is ellene fognak támadni. Teljességükben jönnek el reád, noha gazdag vagy a varázslásban, és nagyon igéző szózatod. Tehát Ézsaiás ítéletének a képe köszönít vissza, és ahogy említettem, tehát ez a hirtelen jön el a vége, ez szintén itt van, ugye, Babilon bűnlistáját elkezdi sorolni János apostol, és azt mondja, ennek okáért jönnek őre az ő csapásai, mennyi szózat azt is kijelenti, hogy nagyon gyorsan hirtelen jön el, egy nap jönnek rá az ő csapásai a 8. versben, egy órában jött el ítéletet a 10. versben, ugye, tehát itt nem a prófétai időszámítást tessék nézni, ugye, emlékszünk, egy nap, egy év, tehát itt most nem erről van szó, itt nem kell számolgatni, itt a hirtelenséget fejezi ki. Ahogy valaki nagyon jól mondta, hogy egy éjszaka alatt a médo-perzsa seregek elfoglalták Babilon városát, tehát ez az ítélet hirtelenségét, váratlanságát fejezi ki. Ide lehetne tenni mellé még egy párhuzamos bibliaverset, a Pálnak a leveleiből, a Tesszalonikai levél 5. fejezetéből, amikor az utolsó időről beszél, ő is azt mondja, ugye, hogy azt mondják majd nektek békesség, biztonság, és akkor hirtelen jön a veszedelem. Tehát amikor minden úgy tűnik, hogy szép és jó, mint ebben a Babilonban, akkor hirtelen vége szakad. És hirtelen jön el az ítélet. És azt látjuk, hogy itt siratják Babilont, siratják az elveszített lehetőségeket, és siratják a hatalmat, amit mint szövetségesüktől kaptak. A 17. fejezetet, ha visszalapozunk, ugye itt a királyokról beszél, siratják a gazdagságot, amivel már nem tudnak mit kezdeni, mert az áruikat senki nem veszi meg, a 11. vers. Már megint ugye mi az, amire épül ez a lelki Babilon? Hatalom és gazdagság, azt látjuk, ez porba hullik. És nem tud senkit megmenteni. És ha megnézzük, most egy kicsit ilyen lelki értelemben, és a mi olvasatunkban, hogy tényleg az ember mennyi mindenért törekszik ebben az életben. Mennyi mindent próbál elérni. Ugye, ha megnézzük a különböző célokat a mi életünkben, amikért úgy oda vagyunk, hogy na, ezt még úgy szeretném elérni, meg ezt, meg ezt, meg ezt. És mire odaérünk az életünk végére, mit lát az ember? Minek van igazán értelme? Pénzszerzés, hatalomvágy, ezek a dolgok, ugye, sok mindent feláldoznak a ma emberek, sok mindent feláldoznak ezért, fiatalok is, hogy jelent az egészség, mint olyan, még van, éjszakázunk, minden, csak hogy több pénz legyen. Utána van pénz, nincs egészség, akkor meg persze költjük. Szóval az ember rájön arra, hogy ezek mind-mind nem nyújtanak igazi békét. Ezek ilyen hamis illúziót adnak az embernek, és jelenési könyvében ezért jelenik meg, ugye, hogy síratják, senki nem akar tőlük vásárolni, sírnak a félelemtől is, ugye, mert érzik, hogy nem sokára ő ítéletük is elérkezik. És milyen szomorú, hogy itt nem azért sírnak, mert megtérnek, tehát ezek a hatalmasságok, vagy a gazdagok, nem ezért sírnak, hanem ez a sírás, mondjuk úgy, inkább a Júdás sírásához lehetne hasonlítani, ha már itt a húsvéti történetet ide kapcsolnánk. Ugye Júdás miért sírt? Mi miatt sírt? Mert Júdás is sírt, meg Péter apostol is sírt. Emlékeznek ugye ott az udvarba, amikor elárult a megtagadta a mesterét. Mind a ketten sírtak. Péter a megtérés sírása volt, de Júdás miért sírt? Hát ő a következményeket síratta. Tehát ő nem megbánta azt, hogy amit úgy igazán tett, hanem a következményektől fél. Jaj, most mi lesz? De belül nem bánta meg. És ugye ez látszik abból, amit tesz. Mert mit tesz Júdás, és mit tesz Péter? Júdás felakasztja magát, és elmenekül. Péter nem menekül. Péter találkozik Jézussal ismét, és látjuk azt, hogy mi lesz az ő sorsa. Ha megnézzük a Szentírásnak a képét, és egy picit még aktualizáljuk a mi korunkra, ha megnézzük azt, hogy mi irányítja leginkább ezt a világot, talán Pálnak a levele mutatja meg nagyon jól, hogy az utolsó időben milyen dolgok lesznek, itt társadalmi szinten, amiről beszél Pál, azt mondja a Timóteusi levélben, az emberek önzők lesznek, kapzsik, kérkedők, kevélyek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, gonoszok, szeretetlenek, békétlenkedők, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, rosszakarók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább fogják szeretni a gyönyört, mint Isten, a vallásosság látszatára viselni fogják ugyan magukon, de megtagadják annak erejét. És ez persze az utolsó időkre vonatkozik, nem ránk, mi még nem ebben a világban élünk, nálunk még minden szép és jó. Nem komolyan mondom, csak hogy azt hiszem értjük, akinek van füle, ugye, hogy olvastuk itt a jelenések könyvében többször, akinek van füle, hallja. Azt tud olvasni a sorok között. Az érti a jelenések 18-nak is az üzenetét. Itt most nem a föld kalmára itt kell látni. Nem azt, hogy itt föl van sorolva rengeteg áru, meg minden. Én ezekben nem akarok belemenni. Ezek is a proféta íratokban megjelennek. Nem ezt akarom összehozni, hanem ezt, hogy magunkra vonatkozólag egy kicsit vizsgáljuk meg magunkat. Vallásosság látszata, vagy igazi ítélet? Melyikkel rendelkezem? Jó itt nekem Babilonban, és úgy el vagyok. Egy kicsit az Isten mellett, egy kicsit így, egy kicsit úgy, vagy pedig tényleg rám is van, hát van, amit el kéne hagyni. Vannak dolgok, amit le kéne tenni, és igazán Isten felé fordulni. Akik kifutnak, kik ezek, akik fölébredtek és felkeltek az alvó közömbös állapotukból, ők azok, akiken az Isten dicsősége megnyugodott, és ez meglátszik rajtuk. Az az életükben, akik az Isten igéből való világosság minden sugarát örömmel fogadják, és akiknek az élete Isten segítségével megváltozott, és így Isten világító eszközei lettek. Akik kifutnak, nem csak fölébrednek, most gondoljunk azokra, akik hazamennek a fogságból, a babiloni fogságból az ókorban, ők nem csak hazamennek és ülnek a romokon, hanem építik. Fölépítik ugye a Jeruzsálemet, és nekünk is egy ilyen építés a dolgunk ma, nem csak üldögélni, hanem ugye mit jelent az, hogy építeni, tehát hogy másokat segíteni az Isten megismerése felé. És ha megnézzük Jelenések könyvét, Babilonról még egy nagyon apró dolog, ugye két város ütközik itt egyébként ebben a könyvben. Ez a Babilonnak a képe, a lelki zűrzavarnak a képe, és jön majd most már a következő fejezetekben egy másik városnak a képe. A fogságból hazatérő Jeruzsálemet építették. A mi Jeruzsálemünket nem kell így építeni, mert ez az új Jeruzsálem, ez már kész, és ezt az Isten építi meg. De ennek a képe itt van, Jeruzsálem képe, az új Jeruzsálem képe. A Babilont ugye a parázna asszonnyal kapcsolhatjuk össze, és van egy felékesített mennyasszony, akiről majd olvasunk a további fejezetekben, majd olvasnak róla, ez pedig Jeruzsálemről mondja már a Jelenések könyve. A két asszony, a két város egymással ellentétes, és egyikből a másikba hív bennünket Isten. A Babilonból kihívja az övéit az új Jeruzsálembe, ebbe az arany Jeruzsálembe, amit itt látott János majd, később erről szó lesz, és hadd említsem meg, ha már itt beszéltem arról, hogy hát akkor most ne a világ szerint éljünk, ne azt csináljuk, amit úgy általában az emberek, akkor ez most mit jelent? Vonuljunk valamiféle szerzetes rendbe, és szigetelődjünk el a világtól, csukjuk be ajtót, ablakot, és ne is vegyünk tudomást arról, ami körülöttünk zajlik, nem erről van szó. Jézus azt mondta a főpapi imádságában, ott a Getsemáné kertjében, hogy az atyától ezt kéri, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Jézus nem azt akarja, hogy mi elzárkózunk a világtól, sőt, hát hova küldi el az övéit? Elküldi a világba. A világba küld el bennünket, és ez az a küldetés, amire mi hivatva vagyunk, szintén Péter apostoltól idézem ezt, mindannyian, ugye Babilon úrnőnek mondja magát, pedig nem az. Itt viszont Isten mondja a választottait kinek? Nem úrnőnek, hanem királyoknak. Királyi papságnak, szent nemzetnek, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el benneteket. És ez minden egyes keresztény embernek, nem csak az apostoloknak a feladata, hogy hirdessük. Vagyis a Jelenések könyve 18. fejezetének az angyala, akkor most kicsodáról beszéltünk, vagy beszélhetünk, ki az a küldött, az az angyal, aki hirdeti azt, hogy ennek a világnak ebbe a formába vége, leáldozott, bár lehet, hogy még nem úgy néz ki, sőt, lehet, hogy úgy néz ki, hogy még most majd javul a helyzet, de hirtelen lesz vége. És ki ez, aki ezt hirdeti? Hát mi magunk vagyunk. Hogy viszont van egy igazi hely, egy igazi város, amit Isten készít, és mi nekünk ezt kell, hogy elmondjuk. Így mindenkinek a feladata, és én ezzel zárnám ezt a mai alkalmat, hogy Jelenések könyve 18. fejezetét össze kéne foglalni, hogy nem csak hátat fordítani az istentelen hatalomnak, pénzsóvárgásnak és ennek a gondolkodásnak, hanem egy ellentétes dolgot csinálni, mégpedig hirdetni az Isten országát. Ez a mi feladatunk. Ahogy Jézus Krisztus mondja a hegyi beszédben, hogy mi olyanok vagyunk, a világ világossága, és minden ember lássa a mi jó cselekedeteinket, így dicsőítse a mennyei atyát. Hát én ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, jó biblia tanulmányozást még tovább, hogy ahogy olvasuk a Jelenések könyvét, most már kivilágosodik előttünk is a kép, most már ezek a sötét részek, Babilon el fog tűnni, és jön egy olyan hely, ahova mindannyian vágyunk. Én azt hiszem, a legszebb fejezetek még most jönnek, úgyhogy én kívánok nagyon jó tanulmányozást tovább.